Ha kérdéseid vannak.
Honnan fogom tudni, hogy melyik a jó erő?
Tudni fogod. Csak légy nyugodt, békés, szemlélődj.
Ha válaszokat keresel.
Ez a valami egy vírus?
Pontosan. Ez esetben a bárányhimlő vírus, amit genetikailag úgy módosítottunk, hogy használjon és ne ártson.
Ha szomjazol a tudásra...
Fogalmat sincs, mivel áll szemben.
A Shakespeare összessel? Jó anyád tudja, hogy ruháit viseled?
A hajta kíváncsiság?
Két lehetőséged van. Velem vagy, vagy elmész. Melyiket választod, rózsaszín?
Elmondjuk a megoldást.
Hallani akarom az ajánlatot.
Roboraptor Rádió. A Geek Filmes kibeszélő podcast.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Roboraptor Podcast harmadik adása, számban a harmadik adása, mármint nem az én számban, hanem úgy általában a soron következő, a soros adása. Vettétek az üzenetet? Remélem.
Nézzem a bankszámlámat, hogy jön-e már rá az utalás.
Jó, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi is várható a mai adásunkban. Ugye a múlt héten tettünk egy ígéretet arra, a csomó mélyvízi gondolatunk után, hogy egy kicsit áttérünk a szárazföldre. A szárazföld egyébként egy elég tág hely, ahol nagyon sok minden megfordul, de mi ugye aktualitásokban gondolkodunk, ezért a kémfilmek lesznek a mai témánk, ugye az aktualitás pedig nem más, mint a Kingsman képregény adaptáció, vicces módon egy Marvel képregény adaptáció, amiről szerintem nem mindenki tud.
Ez miért vicces?
Azért, mert úgy egy újra kaptunk egy Marvel filmet igazából, úgy, hogy nem tudjuk, hogy az igazából egy Marvel adaptáció, vagyis egy Marvel képregény adaptáció. Na de engedjétek meg azért először, hogy bemutassalak titeket, ugye velem szemben ül Pongrácz Máté kollégám.
Sziasztok.
Szia!
Cukira. Nem ti, a hallgatóknak köszönök, mert úgy nektek már köszöntem korábban.
Jó, de most, na mindegy. Mellettem pedig Zsutér Indi Dániel, én pedig Szaniszló Róbert vagyok. Kicsit megfogyatkozva, bár törve nem, ugye, hogy idézzek nagyainktól, Mucsiska László sajnos nincs köztünk.
Már nem halt meg. Picit olyan volt, mint hogy egy ilyen kezdődő ilyen nekrológ bejelentést mondaná fel. Sajnos már nincs
köztünk, és mindenki elkezd nevetni, szóval.
Nem öröm. Beszéljünk egy kicsit elősőnek rögtön a Kingsman 2-ről, az aranykörről. Milyen jó lett volna, aranyér lenne a címe, de nem az. Mindegy. Tehát akkor
lehet, hogy az aranykör,
Kingsman aranykör csütörtökön mutatták be hazánkban és a mozikban. Rögtön egy gyors vélemény, nektek hogy tetszett ez a film?
Gyengébb, mint a más. Az első, és nekem ennek ellenére szórakoztatónak találtam, különösen Julia Moore-nak a karaktere, ami számomra nagyon megkapó volt. Az emberevő 50-es évek mániás pszichopata, világ drogkartel vezető. Sok elemében azért ez egy gyengébb film lett, szerintem.
Máté?
Alapvetően egyetértek, szóval tökre megértem azokat, akik azt mondják, hogy egy fölösleges, tipikus folytatás, ami arról szól, hogy minden nagyobb, minden látványosabb, mindenből több van.
Még ha így lenne.
Szóval csomóan érezhetik azt, hogy ez a tipikus folytatás, amire úgy sztoriban nem igazán volt szükség, nem nagyon ad hozzá az előzőhöz, nincs is meg benne az a svung érzet, amikor leülsz és jön egy ilyen nagyon egyedi film, mint a Kingsman, és azt mondod, hogy hú, bazd meg, ez milyen friss és újszerű, nyilván ez a folytatásban már nincs meg, de ennek ellenére én is végig szórakoztam többnyire, tök jól éreztem magam, olyannyira ilyen feel-good akció blockbuster mozi volt, hogy a végén be is szaladtam a MediaMarktba, és törlesztettem nagy adósságot, és megvettem az előző részt Blu-ray-en, szóval ja, nem volt rossz. Az egyszer nézhetős szódával elmegy popcorn mozi.
Nekem igazából pont annyira tetszett, mint az első rész. Volt egy számomra egy hatalmas nagy logikai baki az egész filmben, ami egy kicsit azért megdöfte a dolgot, de egyébként én azért gondolom ezt pont ugyanolyan jónak, mint az első részben, mert az első részben még hatott az újdonság ereje, végre jött valami új a vérfolyamban, megjött a vérfrissítés, ami ugye az akciófilmekre manapság már az egymást kopizó akciófilmekre nem igazán jellemző, és itt most volt valami új, valami szebb, valami pörgősebb, valami szépen összerakottabb. Viszont nekem ez a logikai baki, ez teljesen meglőtte a dolgot. Elkezdhetem mondani, hogy gondoljátok, beszéljek róla, mi az? Igen. Az maga a főgonosz.
Várjál, spoiler!
Spoiler.
És most, hogy elvesztettük az
összes hallgatót. Nem az a spoiler, amit rájálunk.
Az a spoiler, arról fogunk beszélni. A taxinak a spoileréről.
Már megint ott tartunk, hogy... Na mindegy.
Magánakciózik.
Magánakciózik, igen. Elkezd prédikálni. Nem
sokára. Szóval a főgonosz?
Szóval a főgonosz volt az, aki egyébként egy kicsit... nem volt túl konzekvens, nem volt túl észszerű. Képzeljétek el, ugye, hogy az volt a filmben, ha láttátok, és valószínűleg láttátok, hogy ő bejelenti azt, hogy az összes árult drogjában elrejtett egy ilyen betegséget, egy ilyen vírusszerű dolgot, ami fokozatosan, nagyon csúnyán kinyírja a drog használóit. És azt kérte az ellenszerért cserébe, hogy legalizálják az ő bizniszét. De most kérlek, ha meghallod, hogy az adott termék egyébként mérgezett, meg bármikor megmérgezhetik, mikor fogod te azt ismét megvenni? Tehát meg is lőtte a bizniszét abban
azért
a pillanatban.
Azért nincs igazad, mert ezzel a plusszerrel, amit hozzáadtak a kábítószerhez, ezzel akarták sakban tartani az Egyesült Államokat és a világvezető drogkarteleit. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy ez a nő eleve utazik gyógyszerben, kábítószerben, meg mindenféle szerben, és azzal fenyegetőzött, hogyha nem legalizálják a kábítószer birtoklást, tulajdonlást, forgalmazást, adást, vételt, akkor ez a szer nem fog kikerülni a drogokból. És egyébként ennyiben a film szerintem elég felszínes, hogy ugye azt mondja, hogy mindenki, aki bármilyen kábítószert használ, az hozzájut ehhez a méreganyaghoz, ami keverékként van benne a filmben. Én azon gondolkodtam, hogy mikor volt erre idő, tehát hogy a kolumbiai drogültetvényekre szórták ki valami Cessna típusú repülőgéppel, miközben mi nem láttuk, vagy ez hogy került bele például az a cucc a már forgalomban lévő kábítószerekbe?
Elméletileg úgy építették fel ezt a főgonoszt, úgy mutatták be ezt a főgonoszt, hogy ő már egy nagyon régóta bizniszben lévő a nagyasszony, aki annyira jól csinálja, hogy kénytelen volt beköltözni a hová, mik volt az a terület? Az őserdő közepére, dél-amerikai őserdő közepére. Igen, és egyébként ő felsorolta azokat a szereket, amikbe belecsempészte. Tehát amikor kérte a váltságdíjat, akkor ő bemutatta, hogy extázi, fű, és egyebek. Tehát igazából annyira nem jött át, hogy ez például gyógyszerben is utazik, meg egyebek. Tehát én úgy gondolom, hogyha meglátja a droghasználó társadalom azt, hogy ez az asszony, ez itt meg fog mérgezni minket, és nem a droghatással egyenértékű léptékben, hanem csak úgy rögtön, onnantól kezdve mindenki elkezd gondolkodni a leszokásra.
Nem, tehát... ez a baj, hogy anélkül, tehát én mondjuk egész életemben néhány alkalommal füvesztem, és soha semmi keményebbet nem próbáltam ki, nem is volt ambícióm, de abban egészen biztos vagyok, hogyha az ember bármilyen komolyabb kábítószerhez nyúl, akkor nagyon nehéz annyival elintézni a dolgokat, hogyha majd jövő héten majd nem fogok heroinozni, majd jövő héten nem fogok kokainozni. Tehát, hogy ezek a szerek eleve úgy vannak kitalálva, hogy nyilván van, aki társadalmi státuszából fakadóan például jobban megengedheti magának a jobb minőségű kábítószernek a használatát, aminek mondjuk később jelentkeznek csak a mellékhatásai, de aki mondjuk Bronxban él az utcán, és ott veszi a felhipózott narkót, az például előbb meg fog patkolni, tök mindegy, hogy mennyire szennyezett, vagy nem szennyezett az a dolog, hiszen a kábítószer pont azért egy tök veszélyes dolog, mert az addikciót azt nem tudod egy idő után érzékelni magadon.
Teljesen értem, amit mondasz, és igazad van, viszont itt most arról van szó, hogy ugye akkor van ez a drogos társadalom, droghasználó társadalom, akik továbbra is fogják használni a függőség miatt. Viszont ezek el fognak fogyni, Már csak azért is, mert hát csúnyán fogalmazok, de kihalnak. Innentől itt a legjobb, nem lesz utánpótlása a fogyasztóknak.
Hát nem, viszont hát, miért, az közérdek. Azért, mert...
Hát azért, mert egyszerűen nem fog, mindenki át fogja gondolni, hogy most ez a nő bármikor megmérgezhet engem. Lehet, hogy inkább mégse kérek
de,
a füves
cigitből. De gondolj bele, ez a nő, ő most meghalt. És telnek el az évtizedek, és mit, hogy 20, 30, 40, 50 év múlva az emberek elfelejtik, hogy érted, hogy ilyen történt, és...
De én értem Robinak a problémáját.
Szerintem ez egy történelmi pillanat egyébként. Mint ahogy az is, hogy itt az elnök például egy ilyen hatalmas arénába, személyre szabott rácsokban pakolta egymás hegyén hátára az embereket.
Na ez az. Ugye a filmben az elnök azt mondja, hogy ha meg fognak halni a drogosok, nem egyezkedünk terroristákkal, és egy stadionba, igen, ilyen kis rácsokba gyűjtik össze a drogosokat. Na most gondolj bele, hogy beleköttök abba, hogy került bele az anyag a drogba, hogy lehet az, hogy mindenkinél pont akkor kezdett el jelentkezni, nem előbb, nem később, nem voltak ilyen csúsztatások. Szóval gondolj bele, hogyha kihozzák az új kólát, akkor a polcokon még ott van a régi kóla, és szóval hogy mindenkinél egyszerre kezdődött el az új, de mindegy, és hogy nem tűnt fel senkinek, hogy az elnök, vagy nem tudom, a hadsereg ilyen ketrecek tízezreit vitte be egy stadionba, vagy mikor építették föl a rácspakolót a stadionnak a tetejére, honnan volt a rengeteg drón, és hogy nem tűnt fel senkinek, hogy valaki rendel 10 millió drónt, amivel a végén kivitték az ellenanyagot. Nyilván most nem azért mondom, csak hogy ezek tipikus olyan részei egy ilyen filmnek, amiken szerintem úgy átsiklik az ember, mert hogy ez ilyen...
Azért értem a Robinak a problémáját, mert alapvetően ugye itt, ami nehéz a kivitelezésben, az nem az, hogy hogyan fogom én akármilyen mérgemet beleinjektálni a drogfogyasztóknak a szerei közé, hanem az, hogy azok, akik drogot fogyasztottak eddig, bármilyen függőségük volt, és azt látják egyébként, hogy ebbe beledögölhetnek egy nap alatt, mert hogy ez a méreg olyan gyorsan hat, vagy nem tudom hány nap alatt, azok nem, azt állítja Robi, hogy azok nem akarnak majd cuccot venni, még akkor sem, hogyha ez a nő kvázi eléri a legalizációt. De szerintem itt azzal van a probléma, hogyha egy ilyen fiktív helyzet adódna, akkor az a közérdeket fogja szolgálni, hogy ne legyen ilyen szinten leuralva a drogpiac.
Ez a másik problémám az volt, legalábbis abban látom a logikátlanságot, hogy ez a bejelentés úgy általában nem fogja újra termelni neki a felhasználókat. Tehát lesz egy réteg, amiből ő gazdagszik, vagy akit ellát, de az kihal.
És de akkor ez önnet... olyan, mint az előző filmben, ugye a mobiltelefonon keresztül jött az is lehet, hogy az emberek utána nem vesznek többet mobiltelefont, mert hogy majdnem meghaltak, mert a mobiltelefonok sugározták azt a frekvenciát.
De ez egyébként egy reális dolog, de itt nem az volt, de ott annak a főgonosznak, hogy hívták? A Samuel L. Jackson, Valentine, igen,
Valentine.
Aki szerintem... ki a Facebook tulajdonosa, Zuckerbergnek volt a nem tudom, a tükörképe talán, Igen. Na szóval ott nem az volt a cél egyébként, hogy itt bárki is vegyen újra mobiltelefont, ott az volt a cél, hogy pusztuljon a férgese.
Igen, tehát az egy másik.
Más volt a motiváció.
Volt
értem, de nyilván teljesen valószerű szerintem, nyilván, hogy valaki átmegy egy ilyen traumán, hogy majdnem meghal, akkor nyilván motiváltabb a leszokásra.
Szerintem nem. Pont ez a bajom ezzel.
Nem azt mondom, hogy mindenkinél, de bizonyára azért sokan azért inkább nem tudom, elmennek nem tudom, milyennek a neve, ami nem detoxikáló, hanem
elvonóra.
Másfelől meg szerintem egyszerűen szóval az van, hogy történelem azért eléggé ismétli önmagát ahhoz, hogy egyszer történik egy rossz dolog valamivel kapcsolatban, az nem azért, hogy az a rossz dolog soha többé nem fog megtörténni, és az emberek nem fogják azt, hogy mielőtt belegondolnának valamibe, fölcsapják a történelemkönyvet, és tényleg ez azért rossz ötlet, mert 600 évvel ezelőtt ugyanezt valaki kipróbálta, és ő is megszívta, hát akkor én nem csinálom meg. De megcsinálom, mert kit érdekel, mi volt 600 évvel ezelőtt, mert én jobban tudom, mert velem nem történhet meg. Túladagolni mindig mások adagolják túl magukat, én aztán soha nem. Részegen vezethetek, csak másoknak lehet autóbalesetük, nekem nem lesz. De szerintem ettől az alapvetően vidám és eszképista James Bond jellegű kalandfilmtől elég sötét vizekre evesztünk át.
És nekem pont ez az egyik legnagyobb problémám egyébként, hogy annyira sok ilyen fajta problematika van ezzel a filmmel, amin egyszerűen nem tudunk átsiklani, mert hogy baromság. Ezzel szemben az első részben a legnagyobb állatságot is könnyen elfogadja az ember, mert valahogy a logika annyira jól következik a jelenetről jelenetre egymásból. Tehát én nem akadtam fenn az első részben ilyenekkel, hogy lehet az, hogy egyszerre nem tudom hány százezer ember hirtelen megbolondul és agyonverik egymást, hát azért, mert ez volt, mindig is ennyi volt a cél. És merőben más a két főgonosznak az indítéka. És nekem, én ezt érzem nagyon a Kingsman 2-ben, hogy ilyen nagyon kezenfejjel a legtöbb karakter, ilyen nem nagyon kitalált, ilyen ügyetlenek, bénák, nem jók.
A Kingsman első része az tényleg határozottan jobban volt megírva, és amilyen dolog volt benne, hogy lehet az, hogy mindenkinek ugyanaz a mobil szolgáltatója a világon, szóval azért még most sem tartunk itt, hogy egy ekkora monopólium lenne, de ott nyilván elfogadtál ilyen néhány dolgot, hogy ez a film világán belül megtörténik, és megtörtént. És nem csak azért, mert az ember azt mondja, hogy nem foglalkozik ezzel, hanem ott karakterszinten is jobban meg volt írva a dolog. Például ott ugye az egész film arról szólt, hogy a főszereplő töki a magyar fordításba, ugye?
Pedig egyébként a tojcsi sokkal...
Micsoda?
Hát mert egzinek hívják angolul, igen. az meg tojcsi igazából, ja, mert tojcsi. A tojás.
Ja, igen. Ugye arról szólt, hogy a karakter úgy megtanulta, vagy rájött, hogy nyilván nem a származása határozza meg, hogy nem az, hogy mit tudom én, a gettóba született, és akkor ilyen gettó gangster arc lesz, hanem lehet belőle értelmes, elegáns, felnőtt, aki nagyra hivatott, úgymond. És ez adott az egésznek egy ilyen drámai alapívet. Na most ilyen gyakorlatilag teljesen hiányzik ebből a filmből. Gyakorlatilag a karakterek ugye nem lépnek egyről a kettőre.
Szerintem ebben már erre nincs szükség. Tehát én a véleményem szerint a tökinek már majdnem tojcsit akartam mondani, nekem annyira szimpatikusabb a dolog, na mindegy. A töki egyébként szerintem egy abszolút sablonos életpályát jár be a film felépítésében, tehát amit nagyon sok helyen, vagy nagyon sok filmen már ellőnek. Nekem ez ennyire nem jött át. Én úgy kezeltem az első filmet is, hogy ez egy nagyszerű akció vígjáték lesz, ahol majd fognak jókat verekedni, meg jókat lövöldözni. Szerintem azért látjátok, és sokan a kritikusok között is látják jobbnak az első részt, mert ott tényleg az újdonság hatása, az a vérfrissítés, a nagyon zord James Bond után egészen a Born ultimátumokig, hogy na végre valami, ami szórakoztató, ami ismét menővé tudja csinálni a kémfilmeket, mert ugye ebből azt látjuk az összes újfajta James Bondból, ugye, ami egy az egyben leképezi ezt a Nolan-i Batman-eskedést, hogy most nagyon szomorú mindenki, nagyon rossz, és hogy szar kémnek lenni. Tehát ez az egy olyan munka, amúgy... mint a 20 órán keresztül betonoznál folyamatosan, aztán hazamész 3 órára aludni, hogy elkezdődjön
utána. Nem 20, mert 18, mert a 19-ben tarkon lőnek. Vagy a rengeteg...
Vagy lapáttal megcsapnak.
Vagy a rengeteg cigarettától dohányrákot kapsz.
Dohányrák? Milyen a dohányrák?
Hát, hogy a dohányos, így szívod a cigit, és kijönnek rajta ezek a kelések, meg minden.
Nem, ez amúgy abszolút benne volt az újdonságvarázs, és nem azt mondom, hogy az első résznek volt egy forradalmi drá drámája, ami a ember, hogy hú, de ez milyen érzelmes, de ott volt egy olyan alapvető, amire rá tudtál lehet, hogy sablonos volt, igen, de egy jól végigvezetett történet, ami adott valamit, szóval, hogy szólt is valamiről a film, azon kívül, hogy megmentjük a világot. A második részben az egyetlen drámai, vagy két drámai szál kezdeményezés van. Az egyik, hogy ugye visszatér, és ez nem spoiler, mert benne van ugye az előzetesbe, a Colin Firthnek a karaktere, kiderült túlélte az előző részben a fejlővést, és lehetne nyilván egy ilyen drámája, hogy ő a film elején még amnéziás, és hogy hogy talál vissza a saját, ez egy ilyen nagyon szóval gyakorlatilag fel sincsen skiccelve, gyakorlatilag egyik pillanatban még nincs a toppon, aztán már igen. Illetve ugye a Exinek összejött a film végén a svéd hercegnővel, és most, hogy elkötelezzel magát, ne kötelezzel magát, de ez, szóval nekem ez annyira kiesett a filmből ez a rész, amikor ez a romantikus szállat annyira fölöslegesnek éreztem, hogy úgy csak úgy be volt tuszakolva, hogy legyen valami tétje, valami személyes tétje a filmnek, de annyira nem tudom, olyan erőltetetnek éreztem az egészet, és fölöslegesnek, és emiatt talán kicsit hosszúnak is, mert hogyha ezt a részt kivágják, szerintem semmit nem veszít a film gyakorlatilag. Nem volt rosszul összerakva a film, szóval szépen megvoltak mindig nem tudom, hogy van angolul, van a setup, payoff rendszer a forgatókönyvírásban, hogy valamit felvezetsz, bemutatsz, aztán úgymond, mit tudom én, 10 perce, 20 perce később lecsapod, és itt tök jól megvolt a struktúrája a filmnek, beosztak dolgokat, aztán, mit tudom, megmutattak egy kütyűt, aztán láttuk a végén, hogy használják a kütyűt, szóval nem volt ez a Deus Ex Machina érzete a dolgoknak, hanem úgy tényleg úgy érződött szóval nem volt rossz, és tényleg szórakoztató film volt. Csak azt mondom, hogy szerintem az első rész, amellett, hogy benne volt az újdonság varázsa, az jobban volt megírva, szebb volt az íve a történetnek, itt pedig kicsit ez az a tipikus forgatókönyvírói, vagy nem is filmes hozzáállás érződött, ami főleg valószínűleg produceri hozzáállás, hogy ami tetszett, abból most többet kapsz. Vagy szóval, nem tudom, az első részben volt...
Konkrét jelenetek ismétlődnek meg igazából a második részben.
Igen.
Ugyanúgy kezdődik mind a két film egy autós üldözéssel, ugyanúgy van benne egy kocsmás bunyó jelenet.
A kocsmás szerintem kivétel, mert az például a előbbi példára van benne ugyanúgy egy kocsmás jelenet, ugyanúgy menő volt, de ott például éreztem a végén, hogy annak van funkciója, mert az megmutatja ugye az egyik karaktert, hogy milyen veszélyes bedez, akivel a film végén összecsapnak hőseink.
Igen, szóval, de ugyanabban a szerkezetben kaptuk meg, tehát nyilván... annyi különbséggel, hogy a felvezetése egyébként az teljesen az első résznek az egyik legnagyobb kezdő megnyitó jelenet, ami úgy tényleg felvezette, hogy itt, most kapsz valamit.
De ezért is mondom, hogy tényleg önismétlő volt, és mondod, hogy szerinted ebben a részben nem kellett volna már drámai ízés, én sem azt mondom, hogy nyilván valami külön mélyebb tartalom kellett volna bele, hanem hogy nyilván lehetett volna igen egy frissebb forgatókönyv, vagy valami minimálisan jobban összemixeli a karakter, vagy valami, mert például a karakterekről gyakorlatilag egyikről sem, nincsenek karakterívek tulajdonképpen, és az első filmben azért vannak, szóval itt az új karakterek, akik amerikai titkosügynökök bejönnek, ők így bejönnek, és így vannak, aztán így eltűnik.
Azért azt hozzátenném, hogy egy elvitathatatlan érdeme mindenképp van a Kingsman 2-nek, az pedig maga Elton John szerintem.
Az egy nagyszerű. Igen.
Az, amit ez a csávó bevállalt, és úgy, hogy azért ő már régóta nincsen a pályájának a csúcsán, és valószínűleg nem ezt fogja ugyanoda visszahelyezni őt. Én egy picit mindig, hogy mondjam, meg tudom egy rövid időre kedvelni ezeket a világsztárokat, amikor azt látom, hogy hajlandóak nyilvánvalóan pénzért cserébe, de hülyét csinálni magukból ekkora plénum előtt, nekem az egyik legjobb ilyen élményem, amikor a This is the End-ben van, amikor a Rihanna bevállalta, hogy ő a pokolba zuhan le, és nem felmegy a mennyországba, azt hiszem.
Nem tudom.
Ez nincs
nem,
meg ez a jelenet?
Aztán nem a Tom Cruise mondod a trópusi viharból.
Nem, tényleg a Rihanna-ra gondolok.
De azért, szóval mondod, hogy
jó, de Tom Cruise-nak például az a szerepe, az egy eléggé jó és stabil dolog. Igen. Volt. Például ott az egy teljesítmény volt.
Igen. De tényleg, szóval remek, nagyszerű szórakoztató részek vannak a filmben, de tényleg az érződik, hogy a előző részben ugye volt egy ugye ez a levágott vagy hát az a, nem tudom, hogy mondják ezt olyan PC módon megfogalmazva, a lábatlan csaj, akinek műlábai voltak, mint ilyen verőember.
Most műlába volt, vagy lábatlan volt?
Hát, mozgáskorlátozott lett volna, ha nem lettek volna pengék. Igen.
Igen, akkor most van egy robotkezű csávó, ugye?
Amit egyébként a Bionic Commando nevű videójátékból örökítettek át, ebben biztos vagyok, mert abban pontosan ugyanez a kilövöm a kezem, ami hozzá csatlakozik a karomhoz egy ilyen vezeték által, és akkor így húzogatom az embereket vele. Ez teljes mértékben létezik egy Bionic Commando nevű videójátékban. Nagyon szórakoztató, egy 10-20 percig.
Igen, a film is nagyjából ennyi ideig volt, ez érdekes.
Mondjuk a robotkutyákat én egy az egybe kivágtam volna.
Én imádtam a robotkutyákat, én ezekkel a dolgokkal megletenő, hogy zombicápák, robotkutyák, ez.
Hát azt rögtön gondoltam.
Igen, mert ilyen egyszerű film.
Igen. Bármi, amit lesz, azt pakoljátok bele.
Nyomom magamba, nem kell nekem a magas művészet. Lézer, lasszó és robotkutyák, és már boldog vagyok.
A műfajról beszélünk egy picit ennek a filmnek, mert ugye nagyon sokan úgy jellemzik, mint kémfilm, paródia. Ti ezzel mennyire értetek egyet?
Nem tudom, aki képes leírni, tehát aki nem tudja a paródia és a szatíra közötti műfaj különbségeket, az szégyellje magát.
Nézzük szerintem úgy, hogy alapvetően ugye vannak a kémfilmek, ami rohadták, szóval én nem is nagyon mondanám ezt igazából műfajnak, mert igazából a kémfilmeket annyi közös van, ha nézzük a kémfilmek egészét, hogy kémek szerepelnek benne, de hogy ennyi erővel akkor lehetne a piros Jackie-s filmek, amiben a hősnek piros Jackie-je van, vagy most a szárazföldön játszódó filmek.
Ezt akartam mondani, hogy ezzel nyithatunk a szárazföldi filmeken belül egy új alzsánát, a piros Jackie-s filmek.
Szóval alapvetően mondjuk három kémfilm típus létezik. Van a John le Carré féle Schuster Szabó Bakakém, meg az Üldözött, ami arról szól, hogy emberek nagyon sokat dohányoznak, és mogorván néznek maguk elé.
És
megpróbálnak megoldani problémákat. Úgy, hogy ülnek egymásra szemben, és valamit.
És aztán megint dohányoznak egy kicsit. Akkor van a Burn féle, ami megpróbál a realitás talaján mozogni, de akciófilm. De meg mondjuk a Mission Impossible, ami nem nagyon, legalábbis mondjuk az első Mission Impossible, amit még el tudsz valamilyen szinten hinni, hogy megtörténhet. És akkor van a Roger Moore féle James Bond, ahol már kimegy az űrbe, és a vasfogú emberrel birkózik, és már...
De egyébként ez volt a Kingsmannek az arszpoetikája is, hogy ezt akarja behozni.
Igen. És újra. A paródia az nyilván az Austin Powers, ahol a James Bondnak minden külsőségét fölnagyítják parodisztikusan. De egy pillanatra nem tudod elhinni, hogy ez komoly film, hanem minden egyes pillanatáról süt, hogy vicc, hogy annyira angol, hogy ott van az angol zászló a tetején, annyira brit, hogy rosszak a fogai, meg nagyon hülye ilyen szexdumákat nyom. Nyilván ez nem a Kingsmannek a világa, mert a Kingsmannen is felnagyítanak egy csomó James Bondos dolgot, de erre folyamatosan visszareflektálnak, és mindeközben azért nem hiszed el teljesen, hogy ez egy paródia, hanem mint egy blog, nem mint egy komoly kémfilmként, vagy valóságos kémfilmként, de úgy, mint egy Marvel filmet komolyan tudsz venni, hogy vannak karakterek, és van akció. Hát,
saját univerzumán belül egy koherens, szóval egy áll össze a sztori.
Akciófilmként is működik, ezért nyilván az első Kingsman azt szerintem egy kikacsintása, megidézése, szatirizálása volt a 70-es évek főleg James Bondjának, mert még a korábbi James Bondok, mint például Oroszországból szeretettel, az még kicsit komolyabban vehető kémfilm, de főleg ez a Roger Moore-os vonalnak a kivéve annyira, hogy a Roger Moore sokkal elegánsabb lett volna, mint bárki bármelyik filmben, és sokkal jómodorúbb, mint bárki bármelyik Kingsman filmben, és biztos nem lett volna egy Roger Moore filmben olyan, hogy nem tudom, hogy kanibál,
hogy nem dugják meg a csajt, de ebben is biztos vagyok, hogy az, ami ugye a közhely a James Bond filmekkel és James Bond lányokkal kapcsolatban, hogy minden nő, aki egy James Bond filmben van, az
megdugatik James Bond által.
Lefektetik, tehát hogy lehet ezt szépen mondani, de hogy igen, tehát ezek ilyen biodíszek
csajok. És a felük utána meg is hal.
És jellemzően meghalnak. Én azért rendkívüli módon gyűlölöm a James Bond filmeket.
Azért de mennyi, Roger Moore is már az öreg Roger Moore a szigorúan bizalmasba, azért ő is meghúzta a határt, ott volt egy 17 éves csaj, aki felajánlkozott neki, vagy egy nagyon fiatal lány.
Azt mondta, hogy majd a következő
nem
részben.
Mondta, hogy már a nagyapád lehetnék, vagy valami hasonlót, szóval, hogy a második része, viszont már full azt éreztem, hogy ott már nem volt meg ez a szatirikus kikacsintása a nézőre, hanem ott fullba csináltak egy múrékert, ami az a fajta, hogy mondjuk egy Roger Moore-os James Bondon nem érzed azt teljesen, hogy ez paródia lenne, de mégse tudod nyilván úgy komolyan venni, mint egy, hanem úgy a saját maga valamiért.
Mert nem veszed komolyan, hanem egyszerűen kijelöli a saját műfajának a határait, és ezeken nem lép túl egyfelül, és folyamatosan összekacsint a nézőjével, míg ugye a James Bond filmek ezt nem teszik meg, még az újak sem, mert ezek a James Bond filmek jellemzően azt csinálják, hogy mindig a világ megmentése a tét, de hogyha nem a világnak a megmentése, akkor tudja egy olyan dolognak a megmentése a tét, amiről egyetlen egy ember tud a földbolygón, vagy maximum kettő, és ez a James Bond és ez a munkaadója, esetleg a főgonosz.
Nem, azért van, amikor bosszút áll, úgy kétszer-háromszor.
Oké, csak ezzel együtt valahogy olyan szinten hiteltelen. De én fura, hogy képregényfilmeket kedvelek, és a James Bondot a hiteltelensége miatt nem szeretem, de hozzám például sokkal közelebb állnak emiatt az ilyen Burn Ultimátum, és például a Jean Lacan regénye feldolgozása.
Új James Bond filmeket szereted nem, a Casino Royale-tól?
Nem, azokat sem.
Most belegondolva egyébként ti kik lennétek Statesmennek, vagy bocsánat, Kingsmennek.
Biztos nem a...
Vagy MI6-es őfelsége titkos szolgálatában dolgozó James.
Hát az mondom. A fura, hogy a sört jobban szeretem, mint a... Várj, viszkit nem szeretem, és a Statesmennek, viszkitisznak. Én lennék őfelsége titkos szolgálatában.
Én betyár lennék.
Mármint ilyen ostoros?
Ilyen ostoros,
karikásos.
Nagy bajuszú betyár.
Mi most, hogy bevezítették a Statesment, minden országra el lehet sütni egy spin-offot, hogy
az oroszok bermenek lesznek.
Igen. Nem, cármennek.
Cármennek.
Nem mindig eddig...
vagy csak szimplán putyinok.
Én kicsit ez az egész ilyen kémfilm műfajjal egyébként úgy vagyok, hogy ez a kémkedés, ez nyilván a mai napig léteznek kémszolgálatok, titkos szolgálatok, léteznek olyan munkakörök, amikről egészen egyszerűen még a filmeken keresztül sem tudunk meg minden, mert egyszerűen olyan szinten szuper titkosan működnek. Nekem volt egy barátom, akinek az apjának volt egy őrzővédő cége, és ő mesélte, hogy ők több, nem titkos ügynököt, de több kémet is képeznek. És kérdeztem, hogy és milyen előfeltételeknek kell ahhoz megfelelni, és mondta, hogy semminek, és pont ez a lényege például ennek a cégnek, hogy bárkiből csinálnak kémet, bárkiből csinálnak beépített embert, hiszen azok a legjobb beépített emberek, akikről ugye nem tudod, hogy azok, hogyha... akár csak alapul veszük például a kutyaszorítóban, ahol szintén csak van egy ilyen kémhelyzet, ugye ott nem kémnek hívják őket, hanem beépített ügynöknek, de hát az ugyanaz tulajdonképpen. Szerintem ennek a fajta, tehát hogy valójában ez a kémkedéskor, valóban beépülsz, jelentesz, majd beépülsz továbbra is, megint jelentesz, hírszerzel, igen.
Nyilván a kém az emlékezetek információt szerez, nem pedig a lézer puskával menti meg a világot.
Igen, igen. Tehát hogy emlékezzetek például a Donnie Brasco című filmre, ahol ugye az a sztori, hogy a Johnny Depp beépül a helyi maffiába, és olyan szinten magasra tör, hogy egy ponton egyszerűen jobban megéri mafiózónak maradni, mint rendőrnek, és nagyon nehezen egyezteti össze az életét. És én azt gondolom, hogy ezek a fajta filmek, amik most itt a Kingsmanről beszéltünk, meg a Austin Powers az egy paródia.
Igen.
Vagy bejön valakinek, vagy nem. De azért mondjuk a Kingsman, hogyha szó szerint értjük a kémet, mint fogalmat, akkor az bőven nem az, mint amit a filmben látunk.
Jó, azért nem menjünk ilyen nagyon definíció szerinti megállapításokba, azért, mert én szerintem azok is kémek, akiket akcióba leraknak terepre, és betörnek egy adott épületbe, és egyebek, és ellopják a szükséges adatot, és egyebek. Tehát ez szerintem a kémség maga az nem csak, hogy én most itt ülök köztetek, mint például nem tudom milyen podcastnek a másik műsoros gyíkembere vagy valami, és akkor itt kihallgatlak titeket, hogy ezt hogy csináljátok.
A kémségnek a lényege az információszerzés, de ezekből a James Bond filmekben, meg a Kingsmanben azért nem információt szereznek, vagy jó, egy ideig szereznek információt, de aztán meg bemennek, és
terepgyakorlat
van. Egy pisztollyal hadseregeket írtanak ki, szóval, hogy annyira információszerzések, mint a Schwarzenegger a Kommandóba, aki oda megy a szigetre, és letarolja az egész szigetet. Hogy
emlékszem, az egyik idézőjeles kedvenc James Bond filmemben talán az ő felsége ügynöke, vagy...
Ő felsége titkosszolgálatában.
Igen.
Vagy legalábbis olyan van, nem.
Van egy ilyen film, arra gondolok, ha jól emlékszem, abban van az a jelenet, hogy Bond behatol valami irodába, ami az ötödiken van. Ezért egy emelő darús gépkocsi megáll az épület mellett, felemelnek az ötödikre egy ilyen kisebb hűtőszekrény méretű dolgot, beküldik az ablakon, Bond előveszi, már ott van bekészítve ebbe a táskába az aznapi újság, de mondom, ez egy másfél méter széles vas cucc, és így előhúz belőle két ilyen tapadó korongot, amit így rátesz a széfre, és a gép az valójában egy kódfejtő per kódtörő gép, ami ott így felfejti a forgótáros páncélszekrének a kódját, addig pedig Bond ül és olvassa az újságot. És valahogy, amikor ezt így vizuálisan látod, akkor nem hiszed el, és nem tudod elfogadni, hogy kémnek lenni menő. Vagy nekem mindig ez ugrik be a kémségről, hogy ez nem menő. Hát ez egy ilyen, ez a portaszolgálat igazából, aki a nehéz teher irányító.
Jó, de hogy hatolt be az épületbe, tehát?
Besétált, hát hogy azt mondta, hogy nem ő, pedig ő, és akkor elhitték. Hát,
és te ezt meg tudod csinálni?
Bármikor.
És honnan lesz ilyen kémfeltörő tappany?
Nem, Dani nem tudja megcsinálni, mert róla vannak a neten videók, és rögtön látják, hogy hát te nem
hát
is ő vagy.
Pont, hát ha valamit el akar rejteni, azt a szem elől hagyja, hogy gyártja le a videókat, és közben pedig megy törbe épületekbe.
Egyetlen, ahova be tudna lógni, az a Mungo Jerry-nek a izéje, mert összekevernék vele. Azt akartam mondani, hogy James Bond-dal kapcsolatban, hogy azt szerintem ez a camp kém film, ami olyan, hogy a 10 évesek komolyan veszik, 10-valány évesek, és a Kingsman 2 is, hogy nézik, hogy hú, micsoda akció, de, és nem tesznek különbséget mondjuk e között, és bármelyik másik akciófilm között, mert csak a látványt látják, de a felnőttek már ehhez jóval ironikusabban állnak hozzá, és jobban tudják, hogy ez egy ilyen fantázia, mint a 66-os Batman sorozat, amit imádtak a gyerekek, mert hogy jaj, Batman legyőzi a pingvin embert, és verekszik, de a felnőttek meg pontosan látták, hogy ez egy paródia, hogy ezt nem kell komolyan venni, mert vicc.
Ebben te biztos vagy?
A 66-os Batman film az biztosan paródia. Az annyira egyértelműen paródia, hogy...
De ez egy tévésorozat volt.
Volt mozifilm is belőle. Igen. De igen, teljesen biztos vagyok benne.
Az nem lehet, hogy csak annyira nem vették nem. komolyan magát a képregényt, nem. mint zsánert, nem, meg Batman. El,
az
hogy...
Egyrészt nyilván akkoriban sokkal kevésbé vették komolyan, de az szándékosan úgy van felcsinálva, hogy visszatérő poénokkal, vagy megcsinálva, hogy visszatérő. Szóval az direkt stilisztikailag tudatosan van annyira túltolva minden benne, hogy az paródia legyen, hogy például nem tudom, a Batman, mint a világ legjobb detektíve, ilyen teljesen követhetetlen gondolatmenetekből vezeti le, hogy mi a Riddler rejtvényére a megoldás.
Mondjuk ez ebben sokat nem változott a Batman és a DC lássukban, úgyhogy...
De hogy az tényleg az... De ne
haragudj, tökre leegyszerűsítette az egészet, mert most már elég csak, hogyha megfelel az édesanyja neve az áldozatnak, és Batman rögtön tudja, hogy itt jót kell
visszatérve
csinálni.
Visszatérve, szóval szerintem a Moonraker, vagy a Kingsman 2, most a Kingsman 2-ről beszélek, mert ugye az mondom, hogy azt szerintem az van, mert tudatosabban komolyabb film, már olyan értelemben komolyabb, hogy ott tényleg a műfai reflexió érződik, de a Kingsman 2-ben nincsen már műfai reflexió, hanem szintisztán ebbe a nagyon furcsa 70-es évekbeli James Bond film műfajba tartozik, csak épp nincs benne a James Bond
és gondolom ezért is megosztóbb, hiszen nyilván egy csomóan meg nem szeretik, ahogy Dani is mondta, és mármint a James Bondot, főleg a 70-es évekbeli James Bondot, mert ugye emberek általában a Sean Connery-t szeretik, meg a Daniel Craig-et, ami meg a kettő között van. Azt meg...
Én igazából nem kedvelem ezeket az új Bond filmeket, számomra már olyan végtelenül unalmasak, hogy itt megint is zsörtölődés van, és szomorúság,
nem
is,
baj,
és nyomottság.
Nem baj, úgyis ez szamarosan és... változni fog.
Miért?
Hát egyrészt, mert ugye el nem hiszem, hogy még a Daniel Craig alatt, de általában a James Bond filmek úgy mennek, hogy mindig túlkompenzálják, vagy valamit tört. Szóval vegyük például a Craig-es példát. Az volt, hogy bejött az embereknek a realista Burn Bond. És akkor a Quantum of Solace még inkább elment a Burn Bondba, még kevesebb James Bondos dolog maradt benne, és ez nem nagyon tetszett az embereknek. Akkor Skyfall-al látták, hogy ho-ho, most kezd a nosztalgia hódítani, behozunk egy csomó nosztalgikus dolgot. Az embereknek ez bejött, és akkor a Spectre-be meg elmentek oda, hogy gyakorlatilag csináltak egy Sean Connery-s Bond filmet, annyira rámentek a nosztalgiára, hogy megjelenik a Daniel Craig, és ugyanazt csinál, mint a Sean Connery, nem is szól semmit, csak megdugja a nőt. Szóval, hogy ott nem is kell már dumálnia a nőhöz, hanem úgy csak így megjelenik, és azáltal, hogy ott van, gyakorlatilag megerőszakolja a nőt, mert hogy ez a csajozása, hogy ott van, és akkor most szexelünk. És
na, ez a másik, ami engem mindig baromira zavart egyébként ebben a James Bond mániában, hogy tulajdonképpen egy olyan fickó van piedesztára emelve, és egy olyan fickó van, hogy is mondjam, felkelve valaminek az oltárán, az elegancia és a menőség és a jó ízlés oltárán, aki egyébként kizárólag Martinit bír inni, elképesztően ízléstelen autókat és öltönyöket hord.
Ne haragudj, az Aston Martin, ne haragudj.
Ez személyes értékben. Ízléstelen?
Az a gyönyörű autó.
Emellett pedig iszonyatos módon tárgyasul benne minden nő. Tehát nem csak a Bond lányok, hanem minden mellékszereplő nő, kivéve Emmet, aki ugye adja az utasításokat, mert ő egyel fölötte van, vagy többen
akkor
fölötte
lehet,
van
hogy Bondnak. Lehet, hogy pont emiatt utálja a nőket igazából.
De Em is férfi, csak a Judi Dench játsza éppen a legújabb filmekben.
De egyébként az nem lehet, hogy ott van Bond, akin ugye a munkája miatt nem tud komoly kapcsolatokat kezdeni, viszont rengeteg helyre utazik, nagyon sok feladatot ellát, és mindenhol megismerkedik egy érdekes emberrel, aki pont egy nő, és pont...
Nem erről szólnak a filmek,
de van
ja, így nem lehet interpretálni ez egészen?
Van egy olyan Bond film, hát úgy, ahol a megnősül a Bond egyébként.
Ez az ő felsége titkosszolgálatában, igen, a George Lazenbyvel.
Igen, abban megnősül, és... Nem tudom, én egyszerűen ezt a Bond figurát már olyan szinten, most már több mint 50 Bond film van.
De
24.
Hát, hogyha a Roger Moore-os filmeket és tévéfilmeket ide számolnak, akkor sokkal több.
Nincsenek.
Nem, 24. Van 24, előtte volt egy tévés feldolgozás, de még az összes Bond előtt azt hiszem a Casino Royale-t, egy ilyen antológia sorozat, ilyen valami krimi antológia sorozat keretében feldolgozták.
Tudom, mivel kell.
Utána volt amikor kijött az első Bond film, a Dr. No, annak környékén kijött egy ilyen paródia a Casino Royale-ból, amiben nem tudom, David Niven szerepel, meg Woody Allen, és elvileg nagyon szar. Illetve volt, amikor a 80-as évek elején kijött a hivatalos James Bond film, a Polipka, a Roger Moore-ra, akkor visszahívták egy konkurens stúdió a Sean Connery-t, mert a Villámgömb akció című regény, a Thunderbolt című regénynek a jogai, azok kivételesen meg voltak osztva, és akkor remékelték a Sean Connery-vel a Thunderbolt, és akkor egy évben kijött két James Bond film, szóval van három nem hivatalos Bond film, de azon kívül igen, van 24.
Én az izével kevertem, a Roger Moore-nak volt az Angyal című sorozata, ami egyébként ugyanez a világ, tehát hogy ugyanez az elegáns férfi, aki különböző fura szituációban megmenti vagy a világot, vagy a nőt, vagy az adott közösséget. Egyik erős élményem az Óriás Hangya ellen küzdő Roger Moore, ami teljesen durván beleégett a tudatomba, és én azt tudom, hogy azt az angyalt se tudtam emiatt komolyan menni, de hogyha már angyalok, akkor a Charlie angyalai is szerintem egy tök érdekes műfaji sajátosság, hiszen az is egy ilyen kém ügynök, különleges képességekkel rendelkező emberek, akik beépülnek, beszivárognak, és azért ugye az eredeti 70-es évekbeli Charlie angyalai is már valahogy valami fajta omázsa volt a kortárs James Bond filmeknek.
Szerintem
ha már omázs egy gyors érdekesség, amit így felfedeztem, miközben készültem a műsorra, ugye 2012-ben jelent meg a Kingsman képregény, az Icon Comics-nak a kiadásában, az Icon Comics egyébként a Marvel tulajdona. A képregény, ahogy kezdődik, nagyjából megegyezik az eleje az első résszel, ami vicces, hogy az elrabolt Pali abban az alpesi házban az Mark Hamill.
Ja, igen.
Tehát de a képregényben, mint a hollywoodi sztár Mark Hamill.
Igen.
Van elrabolva, wow. Őt rabolták el, és akkor ugye ez egy omázs az első résznek, hogy Mark Hamill játsza
azt,
akit elrabolták.
Az amúgy egy nagyon jó nyitány, mert az egy nagyon jó James Bond paródia, az a első jelente a képregénynek, mert ugyanaz van, hogy megmenti a Kingsman ügynök a Mark Hamillt, és akkor mennek a hójáróval, üldözik őket a sielős ellenfele, felrobbantják őket, meg nem tudom, és a végén kiugranak egy nagy szakadékba, csak ellenben a Roger Moore-ral nekik nem nyílik ki az ejtőernyőjük, és csak miután már lezuhantak.
Igen, így hal meg Mark Hamill.
Igen, és szóval ez egy nagyon jó, viszont maga a képregény, amit elolvastam, az szerintem most ez az a kivételes helyzet, amikor a filmadaptáció sokkal jobb lett, mint a film, mert egyrészt a képregényben sokkal kevésbé érződik ezen a jeleneten kívül ez a szatirikus él. Másrészt az egész sokkal kevésbé vad, szóval bármelyik a legjobb jelenet eszetekbe jut a filmből, a templomi bunyó, a végén, amikor ilyen színesként robbannak fel a...
Nekem az első részben is túlzás volt egyébként, ezt annyira nem tudtam befogadni.
Bármelyik, amire azt mondod az első részben, hogy az a kedvenc jeleneted, az szinte biztos, hogy ez a filmbe lett kitalálva, mert maga a képregény az valahogy nekem sokkal sótlanabb volt ez a koncepcióhoz.
Tehát nekem egyértelműen a templom jelent a kedvencem az első részből, és azzal, hogy ezt megpróbálják nagyon ügyetlenül megidézni a másodikba, az kifejezetten szomorú volt.
Ez melyik jelent?
Én a legutolsó jelenetet...
Többször próbálkoztak vele egyébként.
Én a legutolsó jelenetet azt teljesen annak értelmeztem. Tehát, hogy ugye hasonlóan van vágva, hasonló
mármint
a tempója.
Mármint a akció jelenetet?
Igen.
Egyébként Whiskey, amikor lemészárolja azt a nagyon sok kommandóst, aki utánuk megy abba a kis faházba, az is egyébként a templomi jelenetnek a fokozása. Tehát ők duplán akarták ezt már beadni
ez
neked.
Az, hogy a második részben nincs olyan ütős jelenet, mint az elsőben a templom jelenet, hogy amitől tényleg azt mondanám, hogy hú, ez, szóval szerintem jók az akció jelenetek.
Jó, de ilyesmit egyébként eddig csak a John Wick csinált meg nagyon szépen. Tehát a John Wick egyébként jobban megcsinálta ezt.
Szerintem csomó olyan filmbe volt, amitől nézted, hogy hú, nem azt mondom, hogy le kellett volna másolni, és nem azt mondom, hogy egy olyan jelenet, ami ugyanazt a hatást váltja ki, amikor először nézted a templom jelenetet. Nem azt mondom, hogy egy ugyanolyan jó akció jelenet, de lehetett volna, érted, egy helikopteres üldözés is, vagy bármi, ami annyira újszerű.
Megmondom, a méltatlanul elfeledett halálos iramban 8, amikor a tenger alattjáró előtör a jégpáncél alól és a sportverdákat üldözőbe veszi. Hasonló élményben volt része, mint a templom jelenetnél, csak pont az ellenkező irányban.
Egy reversz.
Igen, ennyire kínos nem lehet semmi.
Baromi unalmas volt említett filmnek a Lázsiromban 8-nak a vége, mert tényleg arról szólt, hogy ott minden csak robban már tényleg az, mint a mi az Independence Day 2-ben, hogy már a egyik várost basszák rá a másik városra, és ebből áll a látvány, hogy bazd meg, már bolygókat dobálnak egymástak, hogy ez még nem elég nagy robbanás, mit lehetne még fölrobbantani, már a tejutat is fölrobbantjuk, ez már elég, kedves mozinéző, ez már elég látvány. De ezt képest nyilván nem voltak forradalmi akciójelentek ebbe a második részbe, de sokkal kreatívabb volt mindegyik, mint az ilyen átlag, ilyen megalomán, ilyen Fast and Furious, hogy lehet, hogy volt benne egy kis önismétlés, hogy ez a templomi jelenetnek a B-kategóriás változata, de az is hiába volt baromira az a lasszós csávónak, a Whiskynek a pálfordulása, hiába volt baromi sablonos és olyan odabaszottnak érződött, hogy hú, meghalt a főgonosz, de még kell, nem tudom, 15 perc a filmből, még rakjunk ide valami tökös lezárást, de mégis úgy sokkal hangulatosabb és látványosabb volt, és szerintem ez a Matthew Wong-nak az érdeme, hogy ő egyszerűen egy jó rendező, és ebből a közepes alapanyagból is, alapvetően ment a második résznek a közepes alapanyagából, vagy gyengébb alapanyagából is kihozott egy olyan filmet, amint tulajdonképpen mind a hárman szórakoztunk.
Igen, csak amikor egy első részben megcsinálja azt a forgatókönyv, hogy a főgonosz lelő, konkrétan meggyilkolja az egyik főszereplőt, és nincsen előkészítve, nincsen utalgatásra, hanem felemel egy fegyvert, és fejbe lövi, és ülsz a nézőtéren, és pislogsz körbe, hogy most mi lesz, fel fog kelni?
Azért egyébként ki lehetett számítani, mert nagyon szépen fel volt az vezetve, ugye Samuel L. Jackson elmondja, hogy emlékszel a mi kedvenc filmjeinkben, ez általában én elmondom neked azt, hogy én mit tervezek, hogyan te meg valami furfangos csellel kiszabadulsz, és akkor megakadályozol benne. Na, ez nem olyan film.
Na, de én erre gondolok, hogy szerintem ez is tök jó, mint ahogy nekem az egyik kedvenc ilyen párbeszédem a Watchmen végén van, ahol elmondja Ozymandias, hogy ugye most van az a pont, hogy ne képzeljétek már rólam, hogy én egy ilyen rajzfilmes gonosz vagyok, aki elmondja a tervet, már fél órával ezelőtt végrehajtottam. És hogy ez a whisky ügynöknek ez a párfordulása, ez annyi helyen van lebegtetve, hogy kb. Az első ilyen lebegtetésnél borítékolott, hogy igen, ő lesz az, aki majd elárulja itt a Kingsmeneket, és az egy nagyobb fordulat lett volna, hogyha nem árulja.
Igen, én is abban reménykedtem, hogy szóval tényleg annyira biztos voltam, ez annyira egyértelműnek tűnt, mert a különben, ha kiderül, hogy nem árulja el, akkor az van, hogy a Colin Firth karaktere, akivel szimpatizálunk, akit szeretünk, mint karaktert, ő a film egy korábbi pontján, még mikor nem tudjuk mi néző, hogy ő egy áruló, ő már tudja és lelövi. Viszont ha kiderült volna ugye, hogy nem áruló, akkor az lett volna be, hogy ez a Colin Firth ez egy pöcs, mert lelőtte a nem áruló csávot, de nyilván igen, az nagyobb csavar lett volna. Na, de
az jobban illene nekem a Kingsmanben, hogy kiderül, hogy igen, hát Colin Firth
egy pöcs. Pont erről beszélek, hogy a előző részben tényleg ez is egy olyan jelent volt, ami kiforgatja a zsánert, ami reflektál a zsánerre, ami szembe megy a műfaj elvárásokkal. A második részben tényleg nincsen ilyen, szóval, hogy az azt nyújtja, mint a Holdkelte című James Bond film, csak látványosan, mert most csinálták meg, és vannak benne robotkutyák.
Amit még egyébként nagyon szeretek a Kingsmanben, az az, hogy propagálja ezt az elegáns stílust, tehát ez a zakós, öltözködéses ruha teszi az embert, meg a modor, meg egyebek, ezeket én nagyon szeretem. Tehát ha kimegyek az utcára, érdekes öltözetű emberek jönnek velem szemben nap, mint nap, és olyan jó látni, hogy valaki, aki van, ami ezt adja tovább.
Mondtad ezt a Commerce pulóveretbe, itt ülsz velünk szembe.
Hát, mert én is sok ember vagyok, nem? Csak azt mondom, hogy nagyon szeretem, hogy ezt propagálja.
Szóval, ha én ezeket a filmeket 10 évesen látom, akkor biztos, hogy hetekig utána öltönybe akarok járni mindenhova, mert tényleg szóval ezek...
Én nekem ez elég volt egy AC/DC koncert felvételt megnéznem, hogy öltönybe akarok járni. Tudod, Angus Young.
Ja, de az ilyen kisiskolás ruha. Azt hiszem, hogy azt mondod, hogy Jézusom, milyen prolik ezek a rockerek, inkább a lehető leginkább ellentéte leszek a rockereknek, hogy öltönybe járok.
Ez egyébként szerintem érdekes, hogy egy-egy film milyen, hogy mondjam, emberi minőséget propagál, és az, hogy a Kingsmanben az elegancia és a jó modor az ennyire túl van pörgetve, hogy már egy ponton az a saját maga paródiájává is válik ez a fajta mentalitás. Tehát ez szórakoztató. Én magamat például a szónak hagyományos értelmében nem tartom egy elegáns embernek. Nem járok vasalt nadrágba, meg élére hajtogatott inkbe. Ugyanakkor nagyon szeretek inkbe megjelenni. Tehát, hogy azért itt nyilván vannak árnyalatok szerintem a ruhaviselésben is, azért azt nem egyikünk se tudná elképzelni, hogy minden egyes helyre, ahova elmegyünk, oda ilyen elegantos, pálcabotos úriembernek öltöznénk, bár én szeretnék olyan öreg ember lenni, akinek van egy botja, amiben van egy menő kard.
Én egyébként amúgy is szeretnék egy ember lenni. Tehát én nagyon bírnám ezt az öltönyös, zakos, inges cuccot. Igen, bírom is egyébként, volt, amikor nagyon sokszor
így voltam. A nyár első napján adnád aztán fel ezt a zakóviseletet.
Azt azért adnám fel már most is, mert ugye nagyon jól körülszigeteltem magam télére.
Tehát... A Archer című sorozatot ismeritek? Nézitek?
Igen. Na, van egy kis animációs film egyébként, hogy Archer találkozik, igen, Tökivel.
Ugye az Archer és a mindkettő ugye egy ilyen túltolt James Bond, de a Kingsman-ben a James Bond filmek és a James Bond karakterének a pozitív tulajdonságait nagyítják fel, hogy elegáns, hogy angol, nem tudom még James Bondnak milyen.
az egy tulajdonság.
Pozitív tulajdonság.
És viszont az Archerben meg pont a negatívumait is, és az meg azért lesz parodisztikus, hogy mit tudom, hogy egy csomó James Bond filmet csak a véletlenen múlik, hogy kiszabadul, hogy alkoholista, mert például a könyvekben durván alkoholista, szóval ez amúgy nem hülyeség, amit mondtál, Dani, mert maga a James Bond, a Ian Flemingi regényekben, ő neki azért kurva sok negatív tulajdonsága van, de ezek a negatív tulajdonságok érdekessé teszik, mert például van egy öngyűlölő hajlama, szóval például a Goldfinger című regény úgy kezdődik, hogy azon lamentál, hogy megölt egy ilyen ember, de egy ilyen tucat ellenséges katonát, és belette, nem tudom, durván alkoholista, és azért szexista is, meg talán rasszista, de ezek főleg az írótól eredeszett. De a maga James Bond karakter azért, ő nagyon függ a színésztől, szóval hogy a Sean Connery egy full pszichopata volt konkrétan, a Roger Moore ez a elegáns, jókedélyű ilyen,
Hát valószínűleg egyébként, hogyha azt mondjuk, hogy James Bond, akkor pojáca. A legtöbb embernek mindig a Pierce Brosnan fog eszébe jutni.
A Pierce Brosnan, ő személy a
Schneider jó kiállású.
Ő benne van ez a poja, szóval ő ugyanolyan pszichopata, mint a Connery, de ő ad a külsejére, mint a Roger Moore, és nem pedig egy ilyen ősember jellemével rendelkezik. A Timothy Dalton, ő az egyetlen, akit komolyan el tudok venni, meg talán már a Daniel Craig, de a Timothy Dalton a egyetlen, akiről elképzelem, hogy ez egy valós, mert Timothy Dalton, ő eleve egy színházi színész volt, szóval neki nagyobb színészi múltja volt, mint a többieknek, és róla el tudom képzelni, hogy egy kém, ő a való életben is egy ilyen meggyötört figura inkább, hogy nem mindig ez a szóvicceket, mondta Connery, hogy mögöttük felrobban a kocsi, és odaszól, hogy remélem nem siettek sehova, meg nem tudom, ilyen szóvicceket nyom mindegyik mindig, amikor megöl valakit, a Roger Moore meg, aki így elegánsan átlépked a krokodiloknak a hátának, mert ugye egy szigeten ott hagyták, amit krokodilok vesznek körül, ilyen kis szigetek, és így átlépked a krokodilok hátán, és közben így zakóba, érted? Szóval, hogy egyiket sem tudod elképzelni, hogy való életben létezne, és a Timothy Dalton az egyetlen, akit el tudok, szerintem egy nagyon alul értékelt Bond, és főleg, mert a második Bond film, az gyakorlatilag egy 80-as évekbeli akciófilm szintjére vitte le a Bondot, mert ugye a Bond mindig reflektált
a korszakra.
Hát akkor igen, hogy amikor voltak a Blaxploitation filmek, akkor benyomták Bondot egy Blaxploitation filmbe. Kijött a Star Wars, felküldték Bondot az űrbe, jött a Bourne film, akkor jött a Casino Royale, szóval mindig, és a nem tudom, 80-as évek végén a Timothy Daltonból meg csináltak egy ilyen James Bond Vice-t gyakorlatilag, de...
Nekem pont ez az egyik ilyen, hogy mondjam, problémám, hogy tehát, hogy a kémek még akkor sem olyanok, mint hogyha a Timothy Dalton egy nagyon jó színész, és így közel áll a realitás talajához. Én eleve magát a műfajjal nagyon nehezen kezdek bármit, szerintem, tehát, hogy nekem mindig előbb van minden más műfaj, mint a kémfilm, mert szerintem a kém az egy figura, és az nem feltétlen jelöl, tehát hiába, hogy le tudjuk írni bizonyos filmekkel, meg sorozatokkal, a figura az erősebb jelenség, mint ez a filmes műfaj, hogy kémfilmek. Mert hogy egy háborús filmben lehetnek kémek, egy science fictionben lehetnek kémek, de egy kémfilmben már nehezebben képzeled el magát a science fictioni figurákat, vagy nehezebben képzeled el azt, hogy James Bond második világháborús, nem tudom, túlélő katonák közé, mert nem tudom, tehát hogy valahogy...
Jó, de most itt ilyen műfajoknak a keveredéséről kezdtél már értekezni, tehát most nem értem, hogy miért kellene James Bondnak második világháború.
Én azt mondom, hogy maga a karakter, mint kém, ami tök mindegy, hogy Bondnak hívjuk, Burnnek hívjuk, vagy Exnek hívjuk, az a maga a figura, mint filmes jelenség, az előbb fordul elő más filmes műfajokban. Mondjuk nevezzük irodalmi figurának a kémet, és az előbb fordul elő más filmes műfajokban, minthogy maga a kém, mint figura, az kielőjön egy műfajt. Hogy igen. Ez meghatározza a műfaj sajátosságokat.
Ezért mondom, hogy nem is a kémfilm, az nyilván nagyon egy, tág.
Hiszen a Star Wars 4. részében is van egy kém például, ugye a birodalmi kém, a fekete csuklyás csávó.
Ja, igen.
Tehát, hogy érted, kémek annyi helyen előfordulnak, de önálló műfaj nagyon nehezen alkotnak. Ezek kiragadott példák, amiket felsoroltunk, sokkal többet nem is tudnánk mondani egyébként. Ugye James Bond az önértéken egy műfaj. Tehát, hogy annak nincsen párja, az nem írható le más filmektől a James igen. Bond. A James Bond az James Bond. Előtte sem volt ilyen kaliberű figura ilyen pozícióban, és utána sem volt. Az, hogy egyébként meg a legtöbb ilyen film, ami valahogy így megidézi ezt a műfajt, az nem a műfajt idézi meg, hanem a James Bond filmeket idézi meg, igen. És pont.
Nem mondtuk el egyébként, hogy mi az, hogy kémfilm. Tehát mi annak a kánonbeli definíciója.
Hát de ezt próbáltuk, mert ez az, hogy annyira
jó, most arra gondolok, hogy tegyük fel, hogyha beírod a Google-be, hogy spy film, vagy kémfilm, akkor
a Wikipédián felsorolja az olyan filmeket, mint a James Bond, mint a John le Carré adaptáció. Egy műfaj kétféle képe lehet szerintem műfaj. Én nem vagyok filmesztéta, szóval csak így okoskodok. Az egyik, aminek a hatásmechanizmusa. Szóval például a vígjátékok is beletartozik az Adam Sandler-es is vígjáték, meg a Edgar Wright-os, meg a Monty Python, és mindhárom nagyon különböző. De mindháromnak az a lényege, hogy te, mint néző, neves. És akkor vígjáték, mert ez az alkotók célja. Vagy a horrorfilmben, hogy valamilyen félelmet akarnak rád átruházni. Ez egyik fajta műfaj. A másik, amelyik a környezettől, például a western, az gyakorlatilag a vagy nyugaton játszódó filmek, vagy jó, ott kicsit vannak azokat is, mondjuk mindenféle neo-westernnek rendezzük, amiben western sablonok városba történnek, de alapvetően western a vagy nyugaton játszódik, vagy ahhoz nagyon hasonló például Ausztráliába, ugyanabban a történelmi korba. A fantasy megint attól fantasy, hogy egy fantasy világban játszódik, pedig nyilván a Gyűrűk urának, meg a Princess Bride teljesen Princess más Bride. Hangulata, de a Conan
egyébként a... Egyébként pont a Sötét Torony is ide tartozik.
Vagy igen, a Sötét Torony, ez olyan szar, az bármilyen műfajban nagyon szar a Sötét Torony. De
nem, könyvben
és ha azt nézzük a kémfilmet, akkor James Bond is jön, hogy James Bond jó esetben akció, rosszabb esetben átcsúszik az akció vígjátékba, nem teljesen tudatosan, egy csomószor. Igen, de úgy nincsen olyan, szóval, mint kémfilmnek, igen, tényleg ez köti őket össze, hogy kém. De
szerintem ez teljesen jó, mint mondtál és az adás elején, hogy a piros kabátos igen. Film, tehát hogy filmek, amiben piros kabát van, pont.
Véleményem szerint most inkább veszünk elő nagy műfajokat, és akkor azokat tudunk lebontani alműfajokra, amiben például James Bond lehet pont
igen,
egy alműfaj.
Igen, ami... olyan sablont mondjuk akkor mondani, ami mindenféle kémfilmbe előfordul, ami hangulattól függetlenül olyan elemeket, amik mondjuk egy James Bond filmben, egy Bourne filmben, egy Carré filmben mindegyikben megvannak, mert például lehetne ilyen mondjuk, hogy valaki elárul valamit, vagy hogy, de ezek is
de mindegyiknek a főszereplője titokban tevékenykedik.
De James Bond, aki úgy köszön mindenkinek, hogy a nevem Bond, James
jó,
Bond.
Jó, de nem tudja róla senki igazából, hogy ő felséget titkosszolgálta.
Valószínűleg MI6 honlapjára fölmész, és az első kép James Bond
igen,
bemutatkozó.
Igen, büszkék vagyunk szövege. Rá, és akkor ott van a képe.
Igen,
szóval. De nem, egyébként az összes James Bond filmben ő mindig nagyon titkos. Tehát ő benne van a kamuflásban rendesen, csak ő kimondhatja
azt
a nevét.
Nem mondanám, hogy titkos, exkluzív. Tehát, hogy ez különbség, mert ugye James Bondnak nem kell elmennie 6 kiló paradicsomot venni a hétvégi befőzéshez, de amikor elmegy egy ilyen elegáns buriba, akkor viszont tényleg mindig úgy mutatkozik be, hogy hello, my name is Bond,
de lehet,
James
azért
Bond.
A film végére megöl mindenkit, és nem marad nyilván szemtanul.
És a pletyka meg nem terjed, igen. Vagy egyszerűen ilyen megerősítés torzításképpen a bűnözők egyszerűen figyelmen kívül hagyják James Bond személyét, meg lényét, ezért nekik mindig idegen lesz. Hiába jön a Pablo Juárez, hogy figyeld, meg beleakadtunk ebbe a James Bondba, kikibe, és már nem emlékeznek rá. És vége van. Ez például szerintem hibája az egész sorozatnak, hogy James Bond gyakorlatilag, hát seggpucérra mászkál egyébként mindenhol, mindig leleplezi magát, de továbbra is minden epizódban ő teljes mértékben fű alatt működik, és általában a kémfilmeknek, amiben ti nem hisztek, hogy van ilyen zsáner, én továbbra is hiszek benne, ez például nagy jellemzője. Tehát minden, a főszereplői ügynökségtől függetlenül nagyon titkosak.
Nem, a Burn nem titkos, mert a Burnről egyedül saját ott, magának titkos.
De, ott, de, a Burn, de a Burn például egy nagyon titkos, nem tudom milyen CIA szervezet képezte ki, ami aztán elszabadult.
Mondok egy tök jó példát, ami egy picit így tágítja ezt a műfajt. A Homeland is ugye egy FBI ügynöknőről szól, aki titkosan kémkedik egy másik, aki kémkedik egy katona után, és mondjuk arra a sorozatra nem mondanám, hogy kém sorozat, hanem egy ilyen háborús pszichózisról feldolgozó FBI ügynökökről szóló sorozat. Tehát, hogy mondjam, egy ilyen nagyon nehezen belőhető valami. De kétségtelen, hogy annak a sorozatnak is a fő nyomvonala az az, hogy van egy ügynök, aki valakiről meg akar tudni valamit, és ezt eleinte titkosan teszi. És ebben egyetértek a Robival, hogy ennyi közös azért általában van ebben a műfajban. Ettől még önértéke nem biztos persze, hogy műfajjá válik.
Hát ennyi lenne mára a Roboraptor Podcast. Jövő héten jövünk egy újabb nagyszerű témával innen a Metu Rádió stúdiójából. Köszönjük még egyszer, hogy velünk tartottatok. Dani, Máté és Róbert volt a mikrofonnál. Sziasztok!
Sziasztok.
Hol volt, hol nem volt.
Ennyi volt mára a Roboraptor.